11. fejezetében, a 11. verstől a következőképpen. Ezután Jézus elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokassággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokasság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, mondom néked, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Amen. Kedves testvéreim, minden pesszimizmus és minden rossz kedv nélkül hadd mondjam, alapvetően azért nem könnyű az embernek az élete. Hiába teremtette az Isten olyan szépnek és jónak a világot, de a paradicsomi állapot az már elmúlt. A bűneset óta olyan fogalmakkal kell megismerkednünk, mint erőszak, bűn, félelem, kegyetlenség vagy halál. Nem akarta az Isten ezeket a dolgokat, de ma már itt vannak közöttünk, sőt gyakran itt vannak bennünk is. Rettenetes szavak, de már elválaszthatatlanul hozzá nőtek az ember életéhez. Ott vannak a beszélgetéseinkben, a tévé, a rádió műsorokban, mindenhol megtaláljuk ezeket a kifejezéseket. És az összes közül talán a legrettenetesebb a halálnak a fogalma. Egészen kezdetektől fogva ott lebeg a fejünk felett a halálnak a pallósa, amelyet sohasem háríthatunk el. Minden életkorban bekövetkezhet haláleset, függetlenül anyagi helyzettől, függetlenül tanulmányi eredménytől, hivatástól, életkortól, vagy bármi mástól. Alapigénk is egy ilyen megrázó szituációba vezet bennünket. Gyászoló család áll előttünk, egy édesanyja siratja egyetlen gyermekét. Nagyon hangsúlyos, ahogy a Szentírás elmondja azt is, hogy ez az édesanyja özvegy volt, és elmondja azt is, hogy egyetlen gyermek volt. Ezzel még inkább kifejezve azt a számunkra talán felfoghatatlan magányt és nyomorúságot, amit ez az asszony átélt. Ma is rettenetes özvegyen egyedül maradni, akik itt közöttünk vannak ilyenek, bizonyára sokkal jobban tudják, mint én. Az ókorban talán még nehezebb volt, hiszen ezzel anyagi létbizonytalanságtól kezdve nagyon-nagyon sok minden együtt járt. Egy ilyen rettenetes szituációba vezet minket az alapigénk, ami sajnos megtörtént 2000 évvel ezelőtt, és ma is megtörténik, még itt Orosházán is. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, hadd fogalmazzak egy kicsit furcsán. Ebben a mai történetben benne van a hitetlen ember alapállapota. Halott ifjú és gyászoló, elhagyott, magára maradt özvegy. Isten nélkül, bár nem vesszük komolyan és nem hisszük el, de ilyen az életünk. Nem csak az asszony, de mindannyiunk induló állapota ennyire gyászos, magányos és támasz nélküli. Lelkileg a mai modernkor embere is átéli ezt a fajta magányt és szomorúságot, sőt, sokan magukon hordozzák az élő halottaknak a jeleit. És hogy mondjam, nagyon-nagyon komolyan ezt a történetet egy picit talán lelkiségre helyezve, hogy ma is rengeteg az ilyen magányos özvegyasszony és az ilyen halott ifjú, akit már visznek kifelé az életből. Látszólag élnek, de olyan céltalan és értéktelen minden körülöttük és bennük, hogy azt már szinte nem is lehet az Isten szemén keresztül életnek nevezni. És ilyenkor azt érezzük, és azt kiabálnánk legszívesebben, hogy változás kell, hogy valaminek történnie kell, mert ez így nem mehet tovább. Változásra van szükség, mert halott embert vívő csapat, és rengeteg gyászoló ember van körülöttünk is, és előbb vagy utóbb el fognak érni a temetőbe, és akkor már nincs mit tenni. Mert ez a menet csak a temetőbe tud menni. Hatalmas Mercedesen, drága autóval, bárhogy, ez a menet csak a temetőbe tud előbb-utóbb megérkezni. Ez a kijelölt út ennek az ifjúnak a számára is, ha csak nem történik valami egészen különleges dolog. És ebben a történetben történt valami egészen különleges dolog ezzel a gyászmenettel, mielőtt kiértek volna a temetőbe. Valahogy nem az a szokásos élet út teljesedett be, hogy élt ez az ifjú, utána kivitték a temetőbe és eltemették, mert valami dolog történt útközben. Már elhagyták a várost, már kim voltak az úton, már nagyon közeledett a temető, már úgy nézett ki mindennek vége, de valami történt. Mi történt? Két sokasság találkozott. Ezt olvastam, amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokasság követte. Ez az egyik sokasság, a gyászolók, a temetőbe menőknek a csapata. És szembe jött velük Jézus tanítványaival, és ezt olvastam, ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokassággal együtt. Van egy menet, amelyik a temetőbe megy, és van egy másik menet, akinek az élén az áll, aki magáról azt mondja, én vagyok az élet. Összetalálkoznak. A halál és az élet menete ott Nain kapujában összetalálkozik, és mindkettő megáll egy pillanatra. Két nagy csapat, ami látszólag teljesen egyforma emberekből áll, bizonyára mind a kettőben vannak fiatalok, vannak idősek, nagyon sokféle ember ott áll egymással szembe, és van valami komoly különbség a kettő között. Könnyű azt mondani, hogy persze, az egyik csapat egy gyászoló csapat, a másik csapat pedig vagy közömbös, vagy jókedvű embereknek a csapata, ez a különbség. Pedig nem ez az igazi különbség. A különbség nem a mi jó vagy rossz kedvünkben van, nem a mi lelki állapotunkban van. A különbség abban van, hogy ki jár a csapatnak az élén. Az egyik élén a halál, a másik élén pedig Jézus Krisztus. Az egyik élén egy halottat visznek, a másik élén pedig az a Jézus megy, aki magát az életnek nevezi. És a két menet között ez az óriási különbség. Ma sem mindegy, kedves testvéreim, hogy melyik menetben járjuk életünk útját. Van, aki a halál menetében jár napról napra. Az ilyen embereknek egész életük egy folyamatos gyászmenet, még ha az is látszik, hogy elégedetten vagy talán látszólag boldogan élnek. Ennek ellenére a sötétség és a gyász útján járnak, amely tele van szomorúsággal és reménytelenséggel. És veszélyes menet ez, mert az ember nem tudja, hogy hova visz az útja. Sírat és sajnál másokat, de nem veszi észre, hogy az ő útja is a temetőben vezet. Szomorú ez a történet ma is. És van egy másik menet, ennek az élén Jézus Krisztus jár. Mögötte olyan emberek vannak, akik találkoztak már ő vele. Olyan emberek, akik találkoztak vele, a tanítványai lettek, és őt követik. Arra mennek, amerre a mester megy, úgy élnek és úgy beszélnek, ahogy a mester elvárja tőlük. Mennyire más ez a két csapat. Az itt lépkedő emberek is a halál menetébe jártak eddig, de megváltozott az életük, a lényegesből lényegtelen lett, és az eddig lényegtelennek hitt dolgok az első helyre kerültek az életükbe. Itt mennek bizonyára meggyógyult betegek, akik testi és lelki bajokból gyógyultak meg. Mennek emberek, akik talán soha nem láttak fényt lelki értelembe, és most hirtelen felragyogott előttük a világosság. Mennek emberek, akik egykor szintén a koporsót kísérték a temetőbe, de megváltozott az életük, valami egészen más lett minden, hogy Jézus Krisztus belépett az életükbe. Ez az a menet, amelynek reménység szerint mi is tagjai vagyunk. Megyünk együtt szembe a hitetlen, a reménytelen, a kiszolgáltatott, az értelmetlenül tengődő emberek csapatával. De valóban ezt tesszük. Valóban ennek a csoportnak vagyunk a tagjai. Nekünk, orosházi evangélikusoknak ebben a menetbe kell járni, ezt jól tudjuk, de ebbe is járunk. Vagy talán az az ének van a szívünkben, hogy keltsd életre, kérve kérünk, itt lenyűgöz a halál. Van közöttünk talán olyan, akit lenyűgöz a halál, mert annyira fél az élettől, annyira távol van még az élő Istentől, hogy ez hatja át az egész életét. Nem egyszerű kérdés ez, kedves testvéreim, de életünk legfontosabb kérdése. Melyik menetben vagyunk? Abban, amelyik a sír felé menetel, vagy abban, amelyik Jézus Krisztussal az Isten országa felé közeledik? Jó volt énekelni ezt az éneket, mert rávilágított valami nagyon-nagyon fontos dologra. Azt mondja ez az ének, hogy értelmetlen és buta dolog a halál menetébe menni. Miért? Harmadik versszakot hagy idézzem. Jézus él, ha csüggednék, a Szent Istent sérteném meg, mert bocsánatot ígér, ha a bűnösök hozzátérnek. Kegyelmet ad Krisztusba, ez az én bizodalmam. Ez az én bizodalmam, kedves testvéreim. Ha valaki van, aki lenyűgöz a halál, vagy talán a bűneinek a tudata és fél, akkor ne sértse meg az élő Istent. Fogadja el a bűnbocsánatot, és lépjen amögé, a zászló mögé, amit Jézus Krisztus visz előttünk. Ne sértsük meg az élő Istent hitetlenségünkkel, szeretetlenségünkkel, mert nem szabad csüggednünk, és nem szabad félnünk. Kedves testvéreim, ebben a történetben azt látjuk, hogy amikor Jézus Krisztus találkozik ezzel a csoporttal, akkor azonnal látja a bajt. Amikor Jézus szembe jön velünk és elénk áll, akkor nem kell szólni semmit, nem szorul rá az információnkra. Persze ebben a szituációban könnyű azt mondani, hogy hát természetes, egy halottat hoztak ki, hát mi is látnánk, hogy mi a baj. De hányszor van, hogy az ember meg se szólalt, és Jézus egyből tudta, hogy mi van a szívébe. Egyből tudta, hogy amit mond, az csak felszínes dolog, igazából egészen más foglalkoztatja. És ez a Jézus Krisztus ma is itt van, és pontosan tudja azt, hogy mi a bajunk. Pontosan tudja azt, hogy talán miért nem tudtunk aludni. Pontosan tudja azt, hogy mi van a szívünkben, a lelkünkben, és megáll előttünk. És megkérdezi, meddig akarsz még a halál menetébe tovább menni? Mikor állsz már végre mögém? Mikor teszed le a bűneid, a gondjaid, amivel a sátán zsarolva tönkretesz? Mikor állsz mögém teljes szívvel, teljes bizalmaddal, teljes lelkeddel? Én itt vagyok, élek, feltámadtam, azonnal látom a fekélyeket, a bajokat az életedbe. Engedd, hogy meggyógyítsalak. Igehirdetés közben, készülés közben, egy idős lelkész gondolatait olvastam, hagyj olvassak fel. Az Úr most ránéz arra az elrongyolt férfi életre, ránéz arra a tönkrement fiatalasszonyra, aki mindent elveszített. Ott van felpüffett arccal, nyugtalan riadt tekintetével, olyan szánalmasan. Tékozló lány, tékozló fiú. Megáll előttünk Jézus, és pontosan azt adja, amire szükségünk van. Oda nyúl, ahol meg van kötözve szívünk egy szenvedéllyel, vagy talán porba sújtott a halálfélelme, vagy egyszerűen mindent elvesztettünk a gyászroppant terhe alatt. Jézus pontosan oda nyúl, ahol az egész életünknek tulajdonképpeni nyomorúsága van, ahol folyik a vérünk, nyitott seben keresztül az apadó életerő. Csak ránéz arra az összetört fiatal édesanyára, ránéz a halál menetére. Jézus ránéz, de nem úgy, ahogy mi emberek, hanem egészen a vesékig hatóan. Jézus szembe jön velünk, megáll, ránk néz, és meg is szólít. Ezt mondja Jézus, amikor az Úr meglátta az asszony, megszállta, és így szólt hozzá, ne sírj. Mennyire egyszerű, ne sírj. És milyen sokan mondták már talán nekünk is, de átéltük-e azt a tüzet, azt az erőt, ahogy Jézus mondja? Átéltük-e azt, amikor a másikon keresztül maga az Úr mondta ezt nekünk, azzal a szelíd, határozott hanggal, ne sírj. Ilyen egyszerűen szól, de aki valóban meghallja az ő szavát, az abba hagyja a sírást. Mert Jézus olyan erővel és olyan szeretettel mondja, hogy a halál menetébe haladó emberek kénytelenek megállni és ráfigyelni. És ami szerintem még egy fontos dolog, hogy ezt, hogy ne sírj, ezt nem csak azok hallották, akik szembe jöttek, hanem azok is, akik Jézus mögött voltak. Mert azok is sírhatnak még. Mert Jézus mögött járni nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk az erőre, a biztatásra. Nem azt jelenti, hogy mi soha se sírunk, csak egy ilyen boldog derűben, egy ilyen happy hangulatban élünk.
Jézus azokhoz is szól, akik az ő zászlaja alatt járnak. Nekünk is szól, ne sírj. És Jézus nem csak megáll, nem csak szól, hanem cselekszik is. Azt mondja, ne sírj, majd odalépett és megérintette a koporsót. És akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, ifjú, mondom néked, kelj fel. Fantasztikus az az egyszerűség, ahogy Jézus Krisztus ezt teszi. Keveset beszél, nincs nagy hókusz-pókusz, nincs hatalmas öntömjénezés, egyszerűen odalép a koporsóhoz, megérinti és megszólítja a halottat. És Jézus ma is ezt teszi. Odalép a lelki halottakhoz, megszólítja, megérinti őket, és vezeti vissza őket az életbe. Nem csupán a testi életbe, hanem a lelki életbe is, ami még talán sokkal fontosabb. Mert ez a fiú valóban feltámadt, de ez nem jelenti azt, hogy valóban élt is ezután. Feltámadt a testi halálból, de nem tudjuk, mi történt utána. Feltámadt-e a lelki halálból? Jézus tanítványa lett-e? Mert ezt szeretné adni nekünk az Isten, nem csak testi gyógyulást, hanem elsősorban lelki gyógyulást. Lelki gyógyulást, amikor visszanézünk a régi életünkre, visszanézünk arra, amit a halál menetébe tettünk, és elszégyeljük magunkat, ahogy az apostol is mondja, régen ezteket a rossz dolgokat tettétek, de milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek. Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Az ember sok rossz dolgot tesz, ennek a vége a halál, de ezt el kell felejteni ezen a vasárnapon. El kell hagyni ezeket a dolgokat, és ezzel a bizalommal, amit énekeltünk, Jézus él, el kell indulni az Isten útján. Mert Jézus Krisztus ezért jött, ezért halt meg a kereszten. Ezért szólít meg, hiszem minden embert ezen a földön. A legateistább, leghitetlenebb embert is szólongatja. És azt mondja, gyere át az én seregembe, ne akarj tovább menni. Mindannyiunkhoz odalép, és mindannyiunknak ezt mondja, fiam, kelj fel, én mondom neked, ne maradj ott, ahol eddig voltál. Kezdj valami újat én velem. Kaptunk-e már ilyen visszakapott életet az Istentől? Tudunk-e újat kezdeni? És én nagyon örülök annak, hogy ez az ige ezen a vasárnapon van, amikor itt, ebben a templomban megtörténhet ugyanez a csoda. Nem testi halottakat szeretné feltámasztani az Isten, hanem lelki halottakat. És ezt bárki megteheti most. Most azt mondja az Isten, ne sírj, kelj fel a bénaságból, kelj fel a halálból. Vedd az én testem, vedd az én vérem, és kezdj újat. Legyen bizalmad én bennem. Mert ebben a történetben azt látjuk, hogy nem csak egy ember támad fel. Úgy fejeződik be az ige, félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Volt egy nagy sokasság, aki ezt látva elhitte, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Nem tudjuk, meddig tartott, nem tudjuk, hogy volt, de látták ezeket a csodákat, és valóban feltámadtak. És ez, ha valakinek az életében egy végleges nagy döntés volt Jézus Krisztus mellett, akkor még nagyobb csoda, mint az, hogy ez a halott ifjú felkelt. Ennek a csodának lehetünk ma mindannyian a részesei. Merjük leporolni a hit életünket. Merjünk újra elgondolkodni azon, hogy tényleg Istenem, most őszintén csak ketten vagyunk, melyik menetbe tartozok? Abba, amelyik fél, amelyik a sír felé megy, amelyik kilátástalannak tartja az életét, vagy abba a menetbe, ahol felszabadultan boldogan járhatok, mert Jézus Krisztus minden bűnömet megbocsátotta. Azt is, amit rettenetesen szégyellek, azt is, amit soha senkinek nem merek elmondani, most elmondhatom neked, Uram, mert te közel jöttél hozzám, megállítottál, és azt mondtad, keljek fel. Föl szeretnénk kelni mindannyian, Istenünk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy rámutattál arra, hogy az egész életünk, az egész hitéletünk egy harc és küzdelem. Soha nem lehetünk magabiztosak, hogy mi már biztos téged követünk, mert könnyen elbukhatunk. De köszönjük, hogy nekünk is szólsz, ne sírjunk, ne féljünk, mert te meg tudsz erősíteni és meg tudsz tartani minket. Így áld meg a mai úrvacsora vételünket, Istenünk. Erősíts és áld meg minket, Urunk.